25 éve az ön és családja egészségéért. A Dóra Medicals korszerű járóbetegrendelő hálózata 40 tapasztalt szakorvossal várja pácienseit. Szakrendelések, laborvizsgálatok, modern képalkotó diagnosztika, fizioterápia és gyógytorna, fogászat, valamint munkaorvostan. Mind egy helyen, küldőpapírral, akár ingyenesen is. Keressen bennünket Marosvásárhelyen, Szászrégenben, Nyárádszeredában és Segesváron. További információk www.doramedicals.ro. Dóra Medicals. 25 éve az egészség szolgálatában. A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a mesterséges intelligencia már nem a jövő ígérete, hanem a jelen valósága. A szemészet különösen egy olyan terület, ahol az intelligens rendszerek képesek segíteni a betegségek korai felismerésében, a diagnózis felállításában és a kezelések megtervezésében. De vajon meddig terjedhet a technológia szerepe, és kiválthatja-e valaha az orvos szakértelmét, vagy a végső döntés mindig az ember kezében marad? Témánk: lát-e helyettünk a mesterséges intelligencia? Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a medicina mikrofonjai előtt dr. Elekes Ella Mária szemész főorvost. Doktornő, kezeit csokolom, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk ma is élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Köszönöm szépen, hogy ismételten itt lehetek, és köszöntöm a kedves és türelmes hallgatóinkat, akik remélem, hogy ismét egy érdekes beszélgetésnek lesznek a tanúi. És hogy reflektáljak a témánkra, hogy lát-e helyettünk a mesterséges intelligencia, hát ez egy jó kérdés, amit érdemes átgondolni, onnan is elindulva, hogy mit is jelent a látás, mint elsődleges érzékelés, illetve mint komplex agyi tevékenység eredménye, és mint lelki lenyomat. Tehát ennek sok vetülete van, és ilyen módon, hát akkor rögtön feltehető az a két kérdés, amit voltál szíves felvezetni, hogy meddig terjedhet a technológia szerepe, és kiválthatja-e valaha is az orvos szakértelmét, vagy végső döntését a mesterséges intelligencia. És akkor én ezt, amit úgy gondolom, hogy hozzáfűzhetek, tehát az, hogy a technológiai határai azok tágíthatók, tökéletesíthetők, és a mesterséges intelligenciával történő összekapcsolás révén az elsődleges folyamat leképezhető, de az emberi intelligenciát még nem sikerült azért leköröznie. De ha mégis, és eljutnánk egy ilyen szintre, akkor sem biztos, hogy emberi tökéletlenségünk ellenére szeretnénk, hogy vagy akarnánk alapvető döntéseinket rábízni egy ilyen valamire. Ennek sokszor teljesen más a logikája, de ez egyébként az emberi szellemi szabadságnak az alapköve, és innen én ebből a szempontból tudnám ezt megközelíteni. A továbbiakban csak címszavakban szeretném összefoglalni az előző beszélgetések tartalmát. Beszéltünk arról, hogy a szemablak a testünkbe, mert nem invazív módon direkt optikai betekintést enged a test mikrokozmoszába. A digitális jelek számítógépes kezelése, a statisztikai bázist képző adatok feldolgozását összekapcsolva a nagy léptékkel haladó, fejlődő mesterséges intelligenciával jelentős szintet lépett a korai diagnosztika és követés. Ez a lehetőség ma még jobban megnöveli a szemvizsgálatának a jelentőségét, nem csak a szemészetben, hanem az orvoslás egyéb területein. A szemünk tehát nem csupán egy kamera, hanem egyfajta kihelyezett agynak is tekinthető. A mesterséges intelligencia pedig komplex algoritmusokat használ, amely több egyszerű algoritmusból épül fel. A döntési mechanizmusok algoritmusban történő transformációja, vagyis átalakítása előzetes, összetett és releváns információkon alapuló kódolást feltételez. Ez nagyon nehéz emberileg végigvinni, megcsinálni, megalkotni, és elég nagy a hibázási lehetőség, és éppen ezért jó, hogy ezt gyakorlatilag digitális felszerelések, gépek végzik. Természetesen ezek a gépek leutánozzák a biológiai rendszereket, a mesterséges neurális hálózatokat, ott van az úgynevezett Artificial Neural Networks, amely az agynak a működését utánozza, és ennek alapján építi fel ezt a komplex algoritmusokból álló rendszert. Megvizsgáltuk, hogy hogyan tud segíteni a mesterséges intelligencia az egyes szembetegségek, például a retina betegségek, zöld hályok, szemfelszíni betegségek, szürke hályok, valamint más idegrendszeri, szívérendszeri betegségek diagnosztikájában, vagyis kórismélyében, a prognózis meghatározásában. Beszéltünk, mint ilyenről, tehát mint ilyen rendszerről, az oculomicsról, és annak eszközéről, az automorfról, ami gyakorlatilag ennek olyan eszköze, amely elemzi a képalkotó rendszerekkel, mint az OCT, angio-OCT, biometria, retina felvételek, fényképek, nagy pontosságú és nagy felbontású képeit elemezve, és ezeknek az elemzésével gyors következtetéseket lehet levonni a szem és az egész szervezet állapotáról. Az elváltozások már korai stádiumban észrevehetők, kezelhetők és követhetők. A mesterséges intelligencia a szemészetet a gyorsabb szűrésekkel, a pontosabb diagnózisokkal és a teljes személyre szabott kezelésekkel alakítja át.
Mai témánk tehát, lát-e helyettünk a mesterséges intelligencia. Doktornő, mit jelent ma a mesterséges intelligencia a szemészetben, azaz, vagyis valóban forradalmi változásról beszélhetünk?
Tehát azt le kell szögeznünk, hogy a mesterséges intelligencia nem a szó fizikai értelmében, hát fizikai. Nem a fizikai és nem a biológiai értelmében lát. Tehát nem olyan, mint az ember, hanem valamit leutánoz, például mint a kamerák, tehát képalkotó algoritmusok és szenzorok segítségével képes érzékelni a környezetét. Ezt nagyon hatékonyan csinálja, nagyon részletgazdagon, jobban, mint mi idézőjelben. És akkor legyen az szó például akár orvosi diagnosztikában alkalmazható, vagy például ott van az automatizált, az önjáró járművek, vagy a látássérülteket segítő applikációk, vagy eszközök, gyakorlatilag ők is megvalósítják azt, amit mondjuk a sérült szemű ember nem képes, de nem az a fajta látás, tehát nem úgy valósul meg pontosan, hanem információt szolgáltat, például az ember számára egy más érzékszerven keresztül, ami lehet a füle, lehet a tapintása, ugye az már nem a mesterséges intelligencia, az a saját biológiai készsége az embernek. Tehát miként lát helyettünk? Gyakorlatilag az mesterséges intelligencia a modern képalkotó eljárásokon keresztül alkot képet a bensőnkről. Hát ugye a szemészetben oda tartozik, amit említettem, az okuláris koherencia tomográfia, az angiográfia része ennek, az ultrahang és a biometria, a szemfenékfotózás, de természetesen hasonlóan működnek, mint képalkotó eljárások, a komputer tomográfia, a mágneses rezonancia és még mások. És ezeknek a képeknek a legapróbb elváltozásait, a mikroszkopikus rendellenességeket is képes kiszűrni, segítve a szakorvosoknak a munkáját mindenfajta betegség felismerésében. Beszéltem arról, hogy ugye látássérültek támogatásánál vannak ilyen okostelefonos applikációk, illetve amiről talán itt volt alkalom beszélni, az úgynevezett Orcam digitális eszközök, amelyeket szemüvegszárra lehet odailleszteni, és akkor gyakorlatilag érintéssel elolvas egy oldalszöveget, felismer arcokat, telefonszámokat jegyez meg, és ilyen dolgok, ami szintén egyfajta látást biztosít a látássérültnek. Igen, tehát termékeket ismer fel, pénzeket ismer fel, tehát ilyen dolgokat. Említettem a közlekedés és a biztonságtechnikai összetevőit, ott vannak az önvezető autók, a forgalomfigyelő kamerák, az arcfelismerő rendszerek, amelyeket ma már gyakorlatilag, ha tudunk róla, ha nem, de gyakorlatilag léteznek, például egy reptéren, vagy akár egy bármilyen köztéren, ugye vannak kamerák, és hát, hogy most milyen szintű ilyen felismerő rendszerrel van felszerelve, de mindegyik ilyen rendszerrel van felszerelve, és nem is tudjuk gyakorlatilag, hogy állandóan úgymond figyelve vagyunk. Kérdés, mondom én, hogyha már beszéltünk az orvosi, és fogunk beszélni az orvosi vonatkozásairól, de egyébként egyáltalán a nem orvosi vonatkozásaiban is megkérdezhetjük, hogy akkor mennyire is vagyunk mi megfigyelve. És természetesen még szerepet játszik a mesterséges intelligencia, a vizuális tartalomgyártás területén igenis nagy, most már ugye generálnak mindenféle filmeket, reklámokat, gyakorlatilag egy szöveges leírás utasítások alapján megvalósít egy vizuális valamit, gyakorlatilag azt mondják, hogy megvalósítja a képzeletünket. Na hát itt megint megkérdezném, hogy itt feltevődik akkor az a kérdés, hogy hiszed, amit látsz, kell-e hinned, amit látsz, vagy akár a viccben, most nem mondom el a viccet, amikor azt mondják, hogy hiszed, amit látsz, vagy azt hiszed, amit én mondok neked. Na hát ilyen szempontból azért ezek olyan kérdések, amit tehát nem csak az orvostudomány és az orvostudományban való alkalmazásán belül, hanem a mindennapi életben is körül kell járni. Természetesen, hogy vannak szabályozások, de valószínű, hogy ezek még nem elégségesek, és továbbra is ezeket folyamatosan, úgy, ahogy az mesterséges intelligencia a mindennapi életünkbe belép, ezek a szabályozások is ezzel együtt kell fejlődjenek, és megfelelő kell váljanak ahhoz, hogy ne érezzük azt, hogy mi igazság szerint egy megfigyeltek, megvezetettek, és ehhez hasonló rossz helyzetben levő személyek leszünk. Hogy valóban forradalmi változást hoz, az biztos. A legfontosabb hatása az, hogy az algoritmusainak a segítségével a szembetegségek már jóval az első tünetek előtt is észlelhetők, és hogyha ez időben történik, ugye a diagnózis, akkor vissza is fordíthatók. Tehát itt akkor meg a gyakorlatban mondanám azt, hogy elősegíti a villámgyors és önálló szűréseket. Ez ugye megvalósul, főleg a képalkotó eljárások, amit már említettem, azok az OCT, angio-OCT, tomográfia és egyéb segítségével. Ezeket másodpercek alatt elemzi, és emberi beavatkozás nélkül képes felismerni például a cukorbetegség okozta szemfenékel változásokat. Ott van a három legfőbb betegség, ami népbetegség, populációs betegség, a cukorbetegség okozta a szemfenékel változások, a zöldhályog és az időskori makula sorvadás vagy degeneráció. Ezekben óriási előrelépés van, leginkább a cukorbetegség okozta a retinopátia diagnosztikájában. És mindezáltal, mivel nagyon nagy adatbázisokat dolgoz fel, ezért lehetővé teszi egy jobb döntéshozatalt a kezelés beállításában, tehát személyre szabottabb lesz a kezelés. Természetesen, hogy nem ő dönt, tehát itt a szakorvos az, aki a döntést meghozza. Szerepe van nagyon is a precíziós műtéti tervezésben, gyakorlatilag ott vannak a lézeres látásjavító műtétek, a szürkehályog műtétek, ahol egyrészt robotikát is kezdnek alkalmazni, és ezeket pedig mesterséges intelligencia alapú szoftverekkel vezetik, vezérlik. Ugyanakkor mivel nagyon pontosak, csökkenthető a beavatkozás kockázata. És gyakorlatilag igazi szemléletváltást jelent, ezért forradalmi, mert szemléletváltást jelent, tehermentesíti az orvosokat, hát nem teljesen, de jó nagy mértékben, és kiterjeszti a szűrési lehetőségeket, ami hát azért vannak ugye olyan területek a világon, ahol nagyon nehéz eljutni akár egy orvoshoz is, nem csak hogy szakorvoshoz. És ez megteremti azt a lehetőségét, akár hogy telemedicinán keresztül, vagy akár nem szakorvos beküld képeket, ha van lehetősége megcsinálni, és akkor ugye diagnózist és prognózist lehet, vagy kezelést lehet javasolni. Érdemes megfontolni az alkalmazásoknál a korlátait is, és az emberi tényezőt, ami azért nem záródik ki a mesterséges intelligencia alkalmazásánál.
Folytatva a medicinát és a mai témánkat, beszéljünk arról, hogy melyik személyzeti betegségek felismerésében bizonyult eddig a leghatékonyabbnak ez a rendszer?
Talán érintettem, de ismét akkor elmondanám azt, hogy a leginkább a cukorbetegség okozta szemfenék elváltozások, retina elváltozásoknál jelentős. Itt már van engedélyezett mesterséges intelligencia szoftver, amelyik tehát engedélyezve van, és természetesen a szűréseket végezheti. Ebből van kettő vagy három, ami már ugye alkalmazott. Hát én azt nem tudom pontosan, hogy itt nálunk Romániában ez mennyire bejáratott, de külföldön igen. A glaukoma vagy zöldhályog esetében is a látóideg állapotának a felmérése, a szemnyomásnak az alakulása, a látásnak az alakulása szintén ilyen követés alá esett, például a standard látótérvizsgálatokat összekapcsolják ilyen, hát ugye ez az Artificial Neural Network, amiről említettem, hogy az agy tevékenységéhez hasonlóan működő mesterséges intelligenciával, és akkor ez egyrészt stadializálja a betegséget, illetve hát előre vetíti például fél évenkénti változással, hogy mennyire mehet előre a látótérnek a romlása, vagy a más egyéb szemfunkció a látóidegnek, vagy a látóidegnek a romlása. És amint említettem, ott van ez a bizonyos időskori makuladegeneráció, ami nagyon nagy mértékben ér, ugye egyre idősödik a világ nagy részének, főleg a nyugati világnak a populációja, és ilyen módon egyre gyakrabban és egyre nagyobb mértékben fordul elő ez az időskori makuladegeneráció. Ugye ez az éleslátást teszi tönkre, és ennek vannak bizonyos biológiai markerei, ezt nagyon jól tudja az OCT-képen felismerni a mesterséges intelligencia, körülbelül 10 ilyen markert tud megkülönböztetni, és tehát a korai diagnózis nagyon fontos, mert a bizonyos dolgok bizonyos szinten megállíthatók, hogyha már a betegség nagyon előre haladott, akkor valóban csak a csökkent látás marad, mint állapot.
Doktornő, a mesterséges intelligencia hogyan segíti a mindennapi diagnosztikát, terápiát, illetve képes-e arra, hogy előrejelezze a szemészeti betegségek várható romlását vagy lefolyását?
Amit említettem már, de itt jobban ki szeretném akkor fejteni, hogy a képalkotó vizsgálatok villámgyors elemzésével javítja a diagnosztikát, és természetesen, amint említettük, ez tehermentesíti az egészségügyi személyzetet, mert ugye jóformán én is végzek ilyen vizsgálatokat, és tudom azt, hogy ahhoz, hogy pontos legyen, hát mondjuk 5 perc, amíg megcsinálom, jó esetben 5 perc, amíg megcsinálom az összes számomra szükséges felvételt, és akkor legjobb esetben még 10-15 percig jó esetben nézegetem a felvételeket, és görgetem ahhoz, hogy valamilyen döntésre jussak. És nem biztos, hogy mindent észreveszek ez alatt. Természetesen igyekszem, de emberből vagyok én is. Na, és ezt megcsinálná helyettünk, az elsődleges felmérést megcsinálná, ugye, vagy megcsinálja részben, már megcsinálja, mert így írják ezeknek a gépeknek a szoftját, hogy már bizonyos előellemzéseket csinálnak, amiről én messze menő következtetéseket tudok levonni. És hát ennek alapján ugye tehát személyre szabjuk a kezelést. És ez ugyancsak képes előrejelezni, akkor is, ha a páciens nem tud róla, hogy van egy adott szembetegség, vagy az éppen romlás alatt áll, vagy segít megelőzni a további romlást. És hát akkor gyakorlatilag a mindennapi diagnosztikában ott van az azonnali szűrés, alapja a pontos képalkotása, mint említettem, ott van a kezelés, amely személyre szabott gyógyítás. Na most ez miért annyira lényeges? Mert például csak mondjak egy példát, ott van a nedves típusú időskori retina degeneráció, ott van egy protokoll, hogy ennyi injekciót kell így adni, úgy adni. De nem ez a lényeg, mert nem nem egy fadarab, akit állandóan csak szurkálunk, hanem az orvos belátása szerint gyakorlatilag, és ezt most már a gyógyszertermelők is belátják, hogy igen, van egy kezdeti standard protokoll, de utána azt szerint kell adni a kezelést, ahogy a beteg állapota jelzi. És ebben ugye az a lényeg, hogy állandóan új és új képeket és új felvételeket kell csinálni megfelelő időnként, és ezt persze ki kell elemezni. Na és akkor itt jönne az, hogy elsődleges elemzésben nagyon is besegítene ez a mesterséges intelligencia. Természetesen más kezelések, például a műtétek pontossága, a szürkéhályog műtétnél is segíthet a megfelelő műlencse típus kiválasztásánál. Ebből is most már egy akkora kavalkád van, és hogy mi lesz jó annak a páciensnek, mi nem lesz jó annak a páciensnek. Tehát, hogyha ebben valamit is tud segíteni a mesterséges intelligencia, ez nagy könnyebbség gyakorlatilag. A betegség lefolyását is előrejelezheti. Beszéltünk a glaukómáról, vagy erről az időskori makuladegenerációról, tehát ilyen becslésekbe bocsátkozik, ugye gyakorlatilag rengeteg képet végigvizsgálva és folyamatában végigvizsgálva, ugye ez képes tanulni, ez a mesterséges intelligencia, és akkor ennek alapján komplex módon vetíti előre azt, hogy ő mire számít. Természetesen azért vannak hiba lehetőségek, tehát ezt igyekeznek a programalkotói kiküszöbölni, de azért ott van az, hogy ezt mindig a szakember felül kell vizsgálja. Igen, természetesen ez alatt előrejelzi azt is, hogyha látásvesztés kockázata áll fent, ez nagyon súlyos szövődmény, ugye, és hát az időzítés optimalizálása, ez azt jelenti, hogy a páciens például a makuladegenerációs kezelését akkor kapja, amikor kell, tehát nem egy naptárilag bejelzett időpont szerint, hanem akkor, amikor az illető állapot a romlásnak indul, és akkor azonnal kell a kezelést ismételni. Ugyanúgy a zöldhályognál is közepesen jó pontosággal képes előrevetíteni a várható romlást.
Sokan attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia idővel kiváltja, vagy ha úgy tetszik, felváltja az orvosokat. Ön szerint elképzelhető-e, hogy egyszer a számítógép mondja ki a diagnózist, vagy a végső döntés mindig a szemész kezében marad?
Tehát legalábbis itt nálunk az országban, de egyáltalán világszinten is elmondhat az, hogy a mesterséges intelligencia klinikai és teljes és általános alkalmazásra ez egyáltalán még nem egy teljesen kész folyam dolog, még nincs ez pontosítva, nincs lefektetve. Amint említettem, egyedül a cukorbetegségnél engedélyezték, hogy a szűrést kizárólag tudja végezni, mint szűrést. Vannak aggályok természetesen, hát egészség és adatméltányosság, ilyen etikai dolgok leginkább egyrészt, egészség és adatméltányosság, különböző modellek, mert ugye ezek ilyen, hogy ami alapján az intelligencia kidolgoz egy algoritmust, hogy az a jó modellen van, ha más valami nem illik a modellbe, akkor nagy buktákat lehet elérni vele. Kell a szakmai tréning is, és hát persze az etikai meggondolások, ezek még nem kitárgyalt dolgok, mondom, hogy párhuzamosan kell ezekkel is haladni, és megtalálni a legjobb választ. A korlátok és az emberi tényező, ugye. A gépi látásból hiányzik az empátia és a tapasztalat, de hát gyakorlatilag a gép az csak azt tudja, amit mi bele táplálunk. Jó, hogy ő azt összekombinálja, és nagyon-nagyon jól tudja összekombinálni, de csak azt tudja, amit mi bele táplálunk. Na most, ha valamit nem tápláltunk bele, vagy nem az van bele táplálva, amire éppen akkor nekünk szükségünk van, akkor ugye, amint említettem, mellé lehet fogni. A másik pedig, hogy egy adott döntés sokszor, még akkor is, hogyha standard algoritmus azt mondja, hogy ezt kell csinálni, nem biztos, hogy mégis azt fogjuk csinálni. Ezek megint olyan meggondolások, amiket persze sok gondolkodás, a szakembernek is a tapasztalata, a páciensnek az óhaja, mert az elsődleges, erről is volt talán egy hosszú beszélgetésünk, hogy mit jelent az, hogy az emberi szabadság, és hogy a páciensnek a döntése. Tehát mi elmondjuk, hogy mit ajánl a mesterség, nem mi mondjuk így, mi elmondjuk, hogy mit ajánlunk. Gyakorlatilag a legjobb tudásunk szerint nem ijesztjük meg az embereket a mesterséges intelligenciával, de a páciensnek mindig is joga van a végső döntést meghozni, és ez az ő joga. Tehát nem válthatják ki teljesen az orvosokat. Én most akkor igen, akkor mondanánk azt, hogy mi szükség van az orvosokra. Természetesen szükség van, mert van egy csomó olyan dolog, amit még legalábbis hosszú időn keresztül nem tudunk nélkülük megoldani. Viszont nem kell lebecsülni, mert egy nagyon hatékony segítő társ. Tehát ez a dolog az, amit tudni kell használni, és persze ezt állandóan fejleszteni is kell. Tehát lejelezhet, előrejelezhet, javasolhatja a diagnózist, de a végső döntés és a felelősség, mert ugye ott van a jogi kérdés is, hogy a felelősség azért az orvos kezében marad, a mesterséges intelligenciát nem tudjuk felelősségre vonni. De hogyha mégis hogyan segíti, tehát a gyors és fáradhatatlan, ugye gép, mi nem vagyunk gépek. Villámgyorsan adatot elemez, képalkotó vizsgálatokat néz át, ami rengeteg ugye fotóból áll, és akkor ő ezt analizálja. Ha például szükség van egy második véleményre, azt megkérhetjük a mesterséges intelligenciától is. És miért marad mégis a végső döntés az orvosnál? Hát ez egy, mondtam, hogy az emberi test és a betegségek kezelése az egy nagyon összetett folyamat. a mesterséges intelligencia korlátai miatt a humán orvos jelenléte azért elengedhetetlen, ezt ugye aláhúztuk. Ott van a fizikális vizsgálat, ezt nem fogja megcsinálni a mesterséges intelligencia. A komplex emberi tényezőkről is beszéltünk, ugye az orvos-beteg kapcsolatról, és nem csak a tüneteket kezeljük, ugye a szorongását kell megoldani, a családdal kell tartani a kapcsolatot, egyéni értékrendeket kell figyelembe venni. Természetesen itt van a mai világban a jogi és etikai felelősség, ugye itt kockázatok vannak, a döntés, tehát az orvosé is, de a páciensé is, ilyen krízishelyzetekről, tehát csak a felelősséget csak az ember vállalhatja, az algoritmus nem, és ugyanakkor a váratlan helyzetek előállhatnak, és akkor improvizálni a mesterséges intelligencia egyelőre még nem tud, tehát ott van az orvosnak a tapasztalata.
Mennyire megbízhatóak ezek a rendszerek, illetve előfordulhatnak-e téves diagnózisok, vagy épp félrevezető eredmények?
Igen, tehát említettük, és akkor menjünk ebben tovább, hogy igaz, hogy az algoritmusok gyorsak, és de nem tévedhetetlenek, itt van az egyik dolog. Persze hibaforrás sok lehet, tehát hogyha már ott kezdeném el, hogyha például a képnek a minősége nem jó, akkor a következtetés sem lehet messze menőleg megbízható. De a hiba sajnos az végzetes következményekhez vezethet, hogyha 100%-ig csak a mesterséges intelligenciára támaszkodunk. Igen, amint említettem, az algoritmusok csak azt tudják megtanulni, illetve kikombinálni, amit mi beletettünk, tehát amire gyakorlatilag betanítottuk őket. Mondjuk egy analógiát például az, hogy a tanuló az iskolában kap 3 könyvet, ő azt végtanulja becsületesen, és akkor elmegy vizsgázni, és kap egy olyan példát, amelyik egyikben sem volt benne. Na, akkor mit fog csinálni? Hát, ha van benne intelligencia, akkor kombinál, ha nem, akkor úgy jár, mint a mesterséges intelligencia, hogy nem fog. Hát valamit fog mondani, de nem lesz feltétlenül jó, vagy nem megbízható az a döntés, vagy az eredmény, amit kihoz. És hát ugye vannak ilyen dolgok, ezeket meg kell említenem, ilyen, hogy az adatbázis torzítása. Tehát, hogyha például a betanítás során olyan adatbázisból dolgozunk, ami egy adott embertípusra vonatkozik, most mondok ilyet, hogy fiatal, férfi, fehér ember, mondtam egy ilyet, az nem fog érvényes lenni egy teljesen más rasszú nőre például, vagy gyermekre. Tehát itt az adatbázis sokféle kell legyen, ez már ma is benne van, tehát akkor én, amikor bevezetem a páciens adatait például az OCTG-be, gyakorlatilag ő a megfelelő statisztikai adatbázist választja ki, azt szerint, hogy én beírtam, hogy nő vagy férfi, mikor született és milyen rassza van. Tehát ez a legegyszerűbb három dolog, amit feltétlenül be kell vezetni ahhoz, hogy jó legyen. Elég nagy probléma még az egész kicsi gyerekeknél, ott nincsenek algoritmusok, valószínűleg nincs annyi adatbázis. Én attól függetlenül a kicsi gyermeknél is, akit már be lehet ültetni a gépben, megcsinálom, de gyakorlatilag azt teljes mértékben én kell analizáljam, vagy én kell elhiggyem, vagy nem elhiggyem, amit látok, mert arra azok az adatbázis és statisztikai elemek nincsenek kivetítve. Tehát ez az adatbázis torzítás. Akkor ott van a kontextus hiánya, mert ő csak egyet lát, látja a képet, és annyi, és azt analizálja, de nem tudja, nem ismeri a páciens teljes életmódját, a családi hátterét, az egyedi fájdalmait, és hát nem ismeri az egyéb betegségeit, mert ugye a szemet nem veszük ki az emberből, tehát az együtt van az összes többi részével. Meg van egy ilyen is, hogy olyasmiket láthat meg, amiket mi pontosan nem tudunk logikailag lekövetkeztetni, ezt talán említettem a múltkor is, ez a fekete doboz effektus, de ilyenkor feltesszük a kérdést, hogy ha mi nem értjük meg, akkor vajon elfogadhatjuk-e azt, amit ön mond? Vagy igen, vagy nem, tehát ez utána kell járni, de ez is lehet egy hiba lehetőség. És hát ugye ez is veszélyessé is válhat ez a helyzet, kockázatokat jelezhet, például a félrediagnosztizálás, tehát tévesen negatív vagy tévesen pozitív diagnózisok jöhetnek létre. És a szakembereknél pedig az van, hogyha teljesen ráhagyatkoznak, leépül a kritikus gondolkodás, ez nagyon fontos, tehát itt, ahogy azt mondtam, hogy igen, de kell a szakember, az azért kell, nem azért, hogy ott álljon és elmondja, hogy én vagyok a doktor, hanem azért, mert neki kell legyen egy kritikus gondolkozása, ami természetesen nem vele született, az kialakult, az a szakmai képzés, és állandó képzés során állandóan javul és tökéletesedik, tehát gyakorlatilag nem lehet vakon bízni az automatizációt, politizált döntésekben, a saját szakmai éberségünket nem szabad elengedjük. Nagyon hasznos segédeszközök ezek az algoritmusok, de nem helyettesítik, én ezt így látom. Aztán, hogy mi lesz 50 vagy 100 év múlva, azt őszintén nem tudom megmondani, de egyelőre ez még sokáig úgy néz ki, hogy nem tudja teljesen helyettesíteni a szakember alapos vizsgálatát és a döntését. És ezek az információk, amiket az algoritmus előhoz, az egy információ, de nem az egyetlen igazság. Ez érvényes a saját szakmai döntéseinkre is, hogy ilyenkor például azt szoktam mondani, hogy mindig érdemes, hogy meghallgatni másnak is a véleményét, még akkor is, hogyha első pillanatra elrugaszkodottnak tűnik, de mindenben lehet valami olyasmit találni, ami kapaszkodó, és esetleg egy más oldalt világít meg, mint amit esetleg én első látásra észreveszek.
Doktornő, hogyan változik meg a szemész szerepe a mesterséges intelligencia korszakában?
Említettük ugye, hogy a szem az egy nyitott könyv az egész szervezetre, betekintést enged. A támogatott képfeldolgozás, gyakorlatilag a mesterséges intelligencia által támogatott képfeldolgozás, ez egyszerű, gyors és fájdalommentes, és persze meghaladja az emberi teljesítménynek a lehetőségeit. Nagyon alkalmas szűrőprogramokra, a klinikai döntéshozatalban segíthet, és ezért csökkenti az egészségügyi dolgozók terheltségét. Viszont a technikai, etikai és jogi irányelvek kidolgozása azok még mindig folyamatban vannak és lesznek. És akkor, hogy ez a jövőre kivetítve mit jelent, tehát gyakorlatilag egy közös munkát. A legpontosabb diagnózist az adja, hogyha az orvos és a mesterséges intelligencia együtt dolgoznak, a mesterséges intelligencia kiszűri a mintázatokat, az orvos pedig értelmezi azokat a beteg teljes kontextusában. És több idő kell jusson a betegre, tehát itt van az, hogy jó, nekünk azért kell ez az eszköz gyakorlatilag, hogy nekünk legyen több időnk, nem arra, hogy hamar kitegyük a beteg szűrét az ajtón, hanem hogy több idő legyen egyrészt elgondolkodni nekünk a beteg problémáiról, illetve hogy beszélgessünk vele, vagy a hozzátartozókkal, hogy jobban megértsük mi őket, ők minket, hogy mit is akarunk. Tehát adminisztratív terheket vesz le gyakorlatilag rólunk, de a tényleges betegvizsgálat és a beszélgetések azok igenis nagyon fontosak és meg kell maradjanak. Tehát a számítógép kiváló eszköz a diagnózis megalapozására, de a szakembert nem lehet pusztán adatellemzéssel helyettesíteni. És hát, hogy említsem meg azt a bizonyos okulomixet, amit a múlt alkalmakkor is beszéltünk, azt az összefoglaló nevet, amivel megjelölték ugye ezt a mesterséges intelligencia programot. Ugye hát ez elvégzi az adatanaliziseket a digitális platformokon, személyzeti adatok alapján, és jobb monitorizálási lehetőséget ad. Tehát ilyen szempontból mondjuk itt a szemész valamennyire kiváltható. A betegségek felfedezésének a növekvő aránya, ilyen betegség spektrumokat tudunk vele diagnosztizálni, nem feltétlenül a szemészeti betegségeket gondolok, itt most az egyéb más dolgokra, mint a pszichiátria, a kardiovaszkuláris betegségek, neurodegeneratív betegségek, azoknak a felfedezése és kezelések kapcsán követési lehetőséget, diagnosztikai és kezelési lehetőségeket tud nyújtani. Említettem a személyre szabott orvoslást, na most itt ez miért? Nem csak az, amit említettem, hogy követi azt, hogy hogy változik a betegség, és mikor kell ismét beavatkozni, hanem egy újfajta genetikai térképezése történik a szem belsejének, egy profilozás lehetséges, és akkor ő előre, persze megint egy ilyen, mit adtunk neki, mivel etettük, még mire tanítottuk, ennek alapján tud kezelési stratégiákra rámutatni. Természetesen mondtam, hogy a döntés az nem az övé. A lényeg az, hogy ezek olyan szinten vannak legalábbis itt nálunk már az országban, hogy megengedhető, tehát hogy az emberek megengedhetik maguknak, és elérhető. Ez nem azt jelenti, hogy minden kisfaluban és minden kis rendelőben létezik egy ilyen, mondjuk egy ilyen OCT készülék, mert azért bizony ez egy nagyon drága műszer, és hát, hogy most nem akarok erre kitérni, hogy államilag ez mennyire támogatott, ezeknek a beszerzése az az kérdéses és tárgyalható. A lényeg az, hogy ezért elérhető. Tehát nem mondjuk azt, hogy rossz helyzetben vagyunk, és a lényeg az, hogy egy nagy száma a diagnózisoknak és a betegségeknek ezen a készüléken történik, tehát ezeket nem szabad nem létezőnek tekinteni. Ha olyan kérdés merül fel, ami bennünk, hogy valamilyen betegségnek a meglétét gondoljuk, akkor a megfelelő indikáció esetén el kell érni azt, hogy a páciens oda jusson egy ilyen vizsgálathoz. És hát a természetesen a betegség megelőzés, a modern műszereknek a biztosítása ehhez közvetlenül kapcsolódik, mert azok nélkül, tehát egy egész park van gyakorlatilag, műszerpark, amik persze nem olcsók, de ahhoz, hogy gyorsan és jó információkat gyűjtsünk, azok elengedhetetlenek, ezek egyre közelebb kerülnek a páciensekhez, és olyan hatékonyak, hogy gyakorlatilag milliós nagyságrendben érintik az embereket, és kiszolgálják őket.
Beszéljünk a következő percekben egy nagyon fontos dologról, mégpedig arról, hogy miként készülnek fel a fiatal szemészorvosok erre az új korszakra. Ön szerint megváltozik-e az orvosképzés?
Hát ez nem úgy megváltozik, az változó egyfolytában pontosan azért. Egyrészt, mert fiatal generáció, aki már beleszületik ebbe a digitális világba, és a tanulás is megváltozik. Tehát most finoman mondom azt, hogy lexikális magolás, tehát a magolásról, ami azért én sose szerettem magolni, de nem elvetendő, mert azért tudást csak úgy lehet betenni a fejbe, hogy valami dolgokat azért rendszeresen berakunk az agyfazékba. Tehát ehelyett azért előtérbe kerülnek a gyakorlati jellegű dolgok, a technológiai integráció, adatelemzés helyeződik, azon lesz a hangsúly. Azért, hogy gyakorlatilag ugye ezt a főleg a nyugatinak számító előregedő társadalom hozta kihívásokat, hatékonyan tudják kezelni. Nincs annyi szakorvos, ahány idős ember van, és ahányat konkrétan nagyon sok betegséggel kellene követni, nem csak szemészetileg, valószínűleg a más orvosszakok is így állnak ezzel. Most tehát az, hogy diagnosztikai forradalmat hoz, azt már említettem, tehát hogy az elemzést megtámogatja, hogy gyors, és mivel adatbázisokból dolgozik, a fiataloknak lehetőségük van hozzájutni, hogy ők maguk nem kell ott legyen a páciens, de ő azt mondja, hogy kikeresek 10 esetet, és akkor végignézem, és megtanulom azt, amit nekem ebből meg kell tanulni. Tehát ő magába is algoritmusokat állít fel, és így könnyebben megy a tanulás. A másik ilyen rész a virtuális műtéti tréning, tehát például a szürkehályog műtétek, a fakóemulszifikáció, vagy pedig bizonyos hátsó pólus, tehát retina műtétekhez ma már ilyen virtuális valóság szimulátorokkal gyakorolhatják a megfelelő műtéteket, és gyorsabb a tanulás ezáltal. Említettem azelőtt még, hogy van az a telemedicina, ez is rutinszerűvé válik, egyre rutinszerűbbé, gyakorlatilag adatbázisokhoz jutnak itt is hozzá a fiatal vagy kezdő szakorvosok, illetve hát a rezidensek, akik hát ha az adatokat oda bevezetik, akkor ők mindent meg tudnak onnan nézni, és abból tudnak tanulni. Például az még már a szemüvegekről is, vagy a kontaktlencsékről is, arról már nem is beszélek, hogy betegségekről. És hát ez az átalakulás, amint említettem, ez már zajlik. Gyakorlatilag kompetencia és gyakorlatorientált modellek kerültek előtérbe, világos, hogy miért. Na, ez viszont nagyon fontos, és ezt is gyakorlatilag egy nagy váltásnak találom, az, hogy az orvostudományban mérnöki látásmódot kell bevezetni. Ez elég nehezen fog menni abban a pillanatban. Tehát nem tudom, hogy most a mostani generációk, akik most kerülnek egyetemre, hogy is állnak ezzel, mert ugye az volt, hogy akinek mérnöki látásmódja volt, az nem orvosira ment az én koromba, az ment mérnöknek. Tehát azt a fajta gondolkodást, hogy azért csak kell tudni fizikát, csak kell tudni kémiát, csak kell tudni kombinálni, és egy olyan látásmódot kell kihozni, hogy mi az a dolog, tehát nem lehet készen várni sok mindent, mert az orvos is kell javasolja a fejlesztőnek, hogy ő mit szeretne elérni, mert akkor tud igazándiból a fejlesztő erre választ adni, és ezt a mérnöki látásmódot, tehát ezt ki kell alakítani azoknál, akik erre hajlandóak, képesek. Tehát, és alapvetően érteniük kell a neurális hálózatok működését. Na ezt, hogy hol fogják nekik megtanítani, egyetemen, kurzusokon, nem tudom. És hát ehhez még hozzá kell természetesen kapcsolni az adatellemzés etikus részeit is. Hát a betegség megközelítés is megváltozik. A kezeléseket, amint említettem, egyre inkább genetikai állapotokra fogják ráhúzni, és a biometriás képekre, például az, hogy hogy néz ki a szaruhártyája, vagy a szemfenéki képe, és nem az általános statisztika által kijelölt kezelési módszereket fogják előtérbe helyezni. És hát ott van az, amit említettem, hogy élethosszig kell tanulni, sajnos, mert ez a fejlődés állandó, és egyre gyorsabb, és gyakorlatilag a képzés fókuszában kell álljon az önálló információgyűjtés és a kritikus gondolkodás fejlesztése. Amint említettem, a technológia sosem fogja kiváltani, sosem. Hát az én perspektívámból sosem, aztán mondom ezt még 100 év múlva, még lehet erről beszélgetni, de nem váltja ki az orvosi empátiát és a személyes vizsgálat finom részleteit.
Vajon a kisebb kórházakban és rendelőkben is elérhetővé válhatnak ezek a technológiák, vagy egyelőre csak a nagy központok lehetőségei, privilégiumai?
Erről is próbáltam már az előbb érinteni azt, hogy ezek természetesen befektetés és pénzigényes dolgok, de azt látom, hogy azért aki akár kabinetrendszerben vagy magánkabinetrendszerben gondolkodik, az ad magára annyit, vagy szeretné azt, hogy ő maximálisan kiszolgálja a hozzáfordulókat, és megteszi azt az erőfeszítést, hogy mindenfajta gazdasági zsonglőködés mellett beszerzi ezeket a készülékeket. Ennélkül én nem tudom ma elképzelni. Most a lényeg az, hogy nem, lehet, hogy nem kell minden egyes kisebb rendelőben ott legyen a gép, de legyen, akkor minden, mondjuk 10 rendelő tudja, hogy hova küldi, hogyha nincs neki ilyen gépe, és ott legyen olyan szakember, aki ezeket el tudja végezni. Természetesen erre is próbáltak modelleket adni, hogy még lehet olyan, hogy felhő alapú mesterséges intelligencia, tehát, hogy nincs szakember, teszem fel, de van gép, megcsinálják a képeket és elküldik. Hát ez is jó, de azért a képek készítése is mondjuk pont akkor ki kell legyen képezve az illető, hogy hogy csinálja a képeket, meg mire való, melyik képet kell megcsinálni. De ez is valami. Tehát azt mondja, hogy ne, itt van ez a gép, megcsináljuk a képet, felrakjuk a felhőbe, és akkor van 3 ember, aki egyebet se csinál, csak napi 2 órában ezeket végignézi, és visszaküldi, hogy na, akkor ezt tovább kell nézni, ezzel nincs baj, szóval ez is már egy nagyon nagy dolog. Vannak hordozható eszközök, na most OCT-t nem tudom, hogy mennyire lehet hordozható, mert ami nekünk is van, vagy 40 kiló, és ahhoz még kell egy számítógépes telep is, tehát csak maga a gép 40 kiló, tehát ez nem nagyon hordozható, viszont egyszerűbbeket, valószínű, hogy vannak egyszerű szállítható ilyen úgynevezett szkennerek, tehát amik gyorsan nézik, és nem nagy olyan nagyok, illetve hát ha van rá erre akár alapítványos lehetőség, hogy ilyen szűrőbuszokat, tehát ezt láttuk, hogy különböző ilyen nehezebb helyzetű helyekre ilyen orvoscsapatok mennek el, és akkor mindent visznek magukkal, amit csak lehet, és akkor ilyeneket is lehetne vinni, és akkor a lakosságot ilyen szűrő módban végignézni, és aki olyan, hogy valamit látunk, azt tovább küldeni. És akkor természetesen, hogy itt a szűrés és a kockázatbecslés az, ami nagyon-nagyon fontos, mert hát a népbetegségek korait éljük, ott a cukorbetegség, a zöldhályog, és lehetne még sok minden mást is sorolni. Én azt gondolom, hogy egyre inkább elérhető. Na most az a másik kérdés, hogy ez ingyen van, vagy nincs ingyen. Mert attól kezdve, hogy az állam nem biztosítja elég számban, vagy elég megfelelő szinten ezt a képalkotási eljárást, természetesen a rendelők azok pénzt fognak érte elvenni, mert a gépet ki kell valahogy hozni belőle, és a munkát is meg kell fizetni. Na, hát ez lett volna a kipontozás.
Milyen etikai és adatvédelmi kérdések merülnek fel, amikor a mesterséges intelligencia elemzi a betegek személyzeti felvételeit?
Hát azt tudjuk, hogy óriási mennyiségű adatot vesznek fel rólunk. és akkor természetesen itt jönnek az adatvédelmi és etikai kihívások. A fontosabb aggályok közé tartozik például az, hogy személyes biometrikus adataink vannak felvéve, amihez esetleg valaki olyan juthat hozzá, akinek nem kéne. Tehát például itt vannak a szemfeneki, vagy az íriszfotók, ugye hát vannak, most nem csak a filmekben vannak, hogy akár ugye az új lenyomat is, az én bajom, hogy milyen az maximum a megfelelő helyen, mondjuk a rendőrségnél kérhetnek új lenyomatot tőlem, máshol nem, de ugyanígy működik az iris szem rajzolata, vagy a szemfenéki kép, mert az is egyedi kép mindenkire külön jellemző, és hát ezt esetlegesen ugye rossz indulatból is fel lehet használni. Tehát ezek különösen érzékeny egészségügyi adatoknak minősülnek. Akkor a másik probléma az, amit említettem, a torzítás lehetősége, amikor nem megfelelő demográfiai csoportokról alkotott adatbázisból próbálunk egy másik demográfiai csoportra kivetíteni diagnózisokat, és ez nem fog megfelelni. Említettem még a fekete doboz effektust, amikor az algoritmus olyasmit kombinál ki, ami nekünk felfoghatatlan, és akkor nem tudjuk ellenőrizni. Tehát itt a tévedés lehetőségét és a felelősség kérdését lehet boncolgatni. A másik, hogy ugye ezeket az adatokat akár a mesterséges intelligencia tovább tanulása véget, akár pedig az orvosképzésben felhasználás véget, vagy különböző kutatások céljából felhasználják, hát persze oda lökik a páciensnek, hogy tessék aláírni itt és itt, de kell tájékoztatni. Tehát a tájékoztatott beleegyezés fontos, hogy tudja, hogy ezek az adatai mire fognak felhasználva lenni, tehát például az, hogy gépi tanulás, de más nem fog például hozzájutni, és hogy fejlesztéshez felhasználják őket. Hát adatvisszaélés kockázata, ugye képadatbázisok vannak, ki fér hozzá, ki nem fér hozzá, hát mondjuk most én itt megemlítettek, hogy kibertámadás célpontja is lehet. Hát én ezt éppen nem gondolom, maximum megszűnik az adatbázis, ez is elég nagy probléma lehet, de úgy személyre lebontva én ezt nem gondolom olyan nagy problémának. Hát azt is kitalálták, hogy esetlegesen ilyen mesterséges intelligencia képző központok vannak, és akkor a képzés az, vagy tehát az intelligencia tanulás az úgy történik, hogy az intelligenciát viszik el a megfelelő például nagy központokba, egyetemi klinikákra, és nem viszik ki az adatot, mint adatbázis nem viszik ki onnan, és akkor ilyen módon adatvédelemre kerül sor. Hát ez itt Romániában is megvan, ez a nemzetközi adatvédelmi követelmény, amit GDPR-ével rövidítünk, ezt az Európai Unió 2016-tól kötelezően bevezetette minden uniós országban. Ezzel kapcsolatban a román Collegium Medicilor, tehát orvosi kollégiumnak a honlapján lehet tájékozódást nyerni, de ugyanakkor az Európai Unió parlamentje is adott ki erről publikációkat.
Ha egyetlen üzenetet, gondolatot kellene megfogalmazni a hallgatóknak a mesterséges intelligenciáról, mi lenne az? Félni kell tőle, vagy inkább lehetőségként tekintsünk rá?
Tehát a mesterséges intelligencia nem egy elkerülendő veszély, hanem egy hatalmas lehetőség. Nem kell megijedni tőle. Nem helyettesítheti az embert, hanem a felerősíti a képességeit. A kulcs abban rejlik szerintem, hogy megtanuljuk okosan használni. Tehát nem ellenfél, hanem eszköz. Az adatok rendszerezésében és az ötletelésben. Egyben látássegítő eszköz is, amint említettem, a csökkent látók számára. A kreativitás azonban a miénk, az igazi értéket és az eredeti ötleteket továbbra is az ember adja hozzá. És hát természetesen a tanulás új módja is megjelenik, azt, amiről beszéltünk, hogy segíthet a tanulásban és a gyakorlat megtanulásában.
Záró gondolatként még elmondjuk, hogy a mesterséges intelligencia egyre többet tud, de a bizalom, az empátia és a felelősség továbbra is az orvos legfontosabb eszközei maradnak. A jövő személyzete nem az ember és a gép versenyéről, hanem az együttműködésükről szól, azért, hogy a betegek még pontosabb diagnózist és még jobb ellátást kapjanak. Doktornő, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Remélem, sikerült sok oldalon rávilágítani a modern szemészet és az intelligencia, mesterséges intelligencia kapcsolatára, és hogy értelmezhetővé vált ezzel a kapcsolat jelenlegi és jövőbeli szerepe. És talán remélem, hogy értelmet nyer a folyamatban levő szemléletváltás pozitív és negatív kihívásaival együtt, amelynek végső célja a fejlődés, a jobbítás a gyógyításban.
Köszönjük, hogy velünk volt, várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is. Kedves hallgatók, a Medicina percei lejártak. Köszönjük az Önök megtisztelő figyelmét, dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos nevében is. A Medicina szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, hogy az egészség mindennél fontosabb, viszont hallásra.
25 éve az Ön és családja egészségéért. A Dóra Medicals korszerű járóbetegrendelő hálózata 40 tapasztalt szakorvossal várja pácienseit. Szakrendelések, laborvizsgálatok, modern képalkotó diagnosztika, fizioterápia és gyógytorna, fogászat, valamint munkaorvostan. Mind egy helyen, küldőpapírral, akár ingyenesen is. Keressen bennünket Marosvásárhelyen, Szászrégenben, Nyárádszeredában és Segesváron. További információk www.doramedicals.ro. Dóra Medicals. 25 éve az egészség szolgálatában.